Mindenkit szeretettel köszöntök. A bevezető látomás után következett Jézus 7 levele. 7 keresztény közösséghez, egyben az egyháztörténet 7 korszakában látható 7 keresztény közösséghez is, amelyek a látható egyházat mutatják. Hogy világos legyen mindenki előtt, van Istennek mindig láthatatlan egyháza. Nagyon sok hívő ember van egyházakon kívül is, régen is és ma is, de Istennek mindig van látható egyháza is. A Jelenések könyve 1. 3 fejezete a látható egyházakat így újjal megjelöli, az őskereszténységnek felel meg Efézus, az üldözések egyházának Szmirna, a nagy konstantinuszi fordulatban, amikor hatalmi egyház is létrejön, és ez lesz az uralkodó, a nagyobb méretű, megmarad a krisztusi, de kisebb méretű kereszténység. A hatalmi egyház központja Róma, de Krisztus által elismert egyház a valdensek. A harmadik korszak Pergámum után jön egy hosszú korszak Tiatíra, továbbra is megmarad a hatalmi egyház, a Krisztus által elismert egyház, a viklifiták, a lollardok, a husziták, a reformátorok gyülekezetei, az evangélikus és református, és később más protestáns gyülekezetek, de az 5. levél, amit tegnap tekintettünk át, a szárdiszi levél, súlyos bírálatot tartalmaz, a reformáció utáni felívelés után a szárdisz korszakában lesüllyedő protestantizmusra, amikor továbbra is megmaradnak a nagy hatalmi egyházak, Róma, és immár a nagy protestáns egyházak, evangélikus, református egyház, de az igazi keresztény közösségek ettől az időszaktól fogva a kis közösségek, a kis puritánok, a kis pietisták, a kis baptisták, a kis metodisták, akik szárdisz időszaka után a filadelfiai időszakban viszik föl az egyháztörténet görbéjét, leginkább a Miller mozgalom, amelyből az 1840-es években megszületik az advent mozgalom és az adventizmus, a Jézus második eljövetelére felkészítő mozgalom, ami Filadelfiának a leveléből azt látjuk, hogy az egyháztörténetnek egy annyira magaslata, hogy a filadelfiai levélben Jézusnak egy bíráló szava nincs. Jézusnak 2 levélből hiányzanak a bíráló szavai. A szmirnai levélből, amikor a legsúlyosabb keresztény üldözések során a kereszténység kitartott Krisztus tanítása mellett a II.-IV. Században, ez egy tiszta korszak volt, tulajdonképpen még az őskereszténységnél is tisztább korszak Jézus minősítése szerint, és a másik levélből, a 6. levélből hiányzik még a bírálat. Az egyház történelmnek egy olyan időszaka, amit ma nem szokás ismerni, nem is beszélnek róla. Különböző egyházakból Isten kiszólított igaz embereket, katolikus egyházból, főleg a református egyházból, aztán a baptista, metodista, de mindenféle egyházból, még a zsidó közösségekből is. A Filadelfia időszakának a központja az Amerikai Egyesült Államokban volt, ez nagyon egyszerű, hogy miért ott, mert ott volt vallásszabadság. Európában sincs még a 17., 18., 19. század elején olyan vallásszabadság, mint az Egyesült Államokban, és a Filadelfia időszaka tehát az Amerikai Egyesült Államokban kibontakozó, felekezet közi bibliakutató, proféciakutató mozgalmakat, azon belül is a Miller mozgalmat emeli ki, amelynek az örökébe az 1840-es évekből lép az advent egyház, az advent közösség, az adventizmus. És itt most az utolsó levélben egy megdöbbentő görbét kell leírnom, mert soha az egyháztörténetben ilyen mélységre nem megy le a görbe. Sem a középkori katolicizmust, sem a protestantizmust nem illeti Jézus ilyen félelmetes bírálattal, mint az advent közösséget. Nem tudom én ezt méretarányosan ábrázolni, ezért jó lefelé húzom a görbét, és jelzem azt, hogy a mikorunkban, hogy hol van igazi kereszténység, és ez sok ember föltesz, hogy hol van az igazi keresztény közösség. Mutassák meg az igazi keresztény egyházat. Meg tudjuk mutatni, mert Istennek van látható egyháza, de olyan állapotban van, amely nem hasonlít önmagára. Ugyanolyan, mint hogyha a Szárdisz időszakában élnénk, mondjuk a 17.-18. században, és valaki akkor megkérdezte volna tőlünk, hogy kérem szépen, hol van itt igazi keresztény közösség? Volt akkor igazi keresztény közösség, a nagy kereszténység azonban már nem hasonlított önmagára, és az igazi keresztény közösségekben is nagyon súlyos elváltozások, tünetei voltak megfigyelhetők. A mai korban azonban félelmetes a világ helyzete, de benne félelmetes a kereszténység helyzete, de még többet is mondok, sajnos még ezt is hozzá kell tennem, félelmetes a látható egyháznak is a helyzete. Mindegyikre vonatkozik ez, hogy ilyen mélyen járunk. Most felolvasom a Laodiceai levelet, és látni fogjuk, hogy Jézus pontosan ismeri a mikorunkat, pontosan ismeri a mikorunk kereszténységét, pontosan ismeri a mikorunk látható egyházát, pontosan ismer személyesen mindannyiunkat, hogy mi az önbecsapás mindennél félelmetesebb bugyraiban vagyunk, sokat képzelünk magunkról, és rettenetes mélységben vagyunk, és maradunk is rettenetes mélységben, ameddig ilyen nagyon sokat képzelünk magunkról. Tessenek megfigyelni Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől a Laodicea beli, a mikorunknak szóló krisztusi üzenetet. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév, de mivel lanymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfednem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A mikorunknak szóló Jézusi üzenet olyan, mintha Jézus most megnyitná az eget, és most ezeket mondaná. 1900 évvel ezelőtt elhangzott üzenet, de ez annyira friss, annyira találó, annyira mélyen szántó, és ha valóban ma vannak keresztények, vagy kereszténységre törekedő emberek, akik azt mondják, hogy szeretném Jézus szavát hallani, akkor most figyeljünk Jézus szavára. Jézusnak a legidőszerűbb üzenetei egyikéről van szó. Ehhez képest talán még a Máté evangélium a 24. fejezetében található Jézus nagy apokaliptikus beszéde ilyen időszerű üzenet. Jelenések 3, Máté 24, ezt üzeni ma Jézus az emberiségnek. Nem úgy fog üzenni, hogy sokan várják vagy képzelik, hogy majd csodával, határos módon valamiféle hírnökök által Jézus üzenetet küld. Jézus 1900 éve megüzente azt, ami a mikorunkra nézve érvényes. Nézzük az 5 szerkezeti elemet, illetve csak 4 lesz, mert dicséret nem lesz. Az első szerkezeti elem minden levélnél, mind a 7 levélnél a bemutatkozás. Tessenek gondolkozni, hogy Jézus miért így mutatkozik be, hogy ezt mondja az Ámen, tehát az igen úgy van, a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete. Egy kis fordítási pontosítás, az Isten teremtésének fejedelme, nem kezdete. A régi magyar nyelvben különben a kezdet szó bizonyos értelemben fejedelme jelentést is hordoz. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség feje, a bölcsesség legmagasabb foka az Úrnak félelme. A Bibliánkban is előfordul másutt is ez. Tehát ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének fejedelme. Jézus azt mondja, hogy ő a menny küldötte volt, ő az isteni világról egyértelmű képet hozott, ő megmutatta, hogy hogy lehet itt Isten törvényeit követni ezen a földön, ő az igen, ő a hű és igaz bizonság. De miért teszi hozzá, hogy ő az Isten teremtésének fejedelme? Kedves hallgatók, azért, mert a mai világ éppen ezt nem tudja, vagy nem akarja tudni Jézusról. Azért van olyan mélyen a mai világ, mert a mai világ sem a világ, sem a kereszténység, de még az Isten látható egyháza is alig-alig hisz abban, hogy Jézus teremtő, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Hogy a mi megváltónk, a teremtőnk. Minket az váltott meg, aki teremtett bennünket. Miértünk az halt meg a Golgotán, aki létrehozta a világ mindenséget és benne az embert. Mi azt öltük meg, aki megteremtett bennünket. A mai világ erről tudni nem akar. Az óvodásainktól az egyetemistáinkig az evolúciót tanítjuk. Még egyházi iskolákban is. És sokan nem gondolják végig, hogy a teremtés, a teremtésben való hit, a Krisztus teremtő mi voltában való hit, ez az alapja a mi vallásunknak. Ha nincs meg az alap, erre semmi nem épülhet. Alapok nélkül nem lehet építkezni. Ha valaki nem hisz abban, hogy Isten úgy teremtette, hogy a Biblia kezdődik 6 nap alatt, nem azért 6 nap alatt, mert egy szempillantásra nem tudott volna teremteni, vagy 15 milliárd év alatt nem tudott teremteni, hogy a mai fizika mondja, Isten tudott volna bárhogyan teremteni, de azért teremtett 6 nap alatt, és azért nyugodott meg a 7-en, mert Isten szeretett. Isten, amit tesz, az példaként teszi, hogy ember, te is így élj. Én azért teremtettem így a földeteket, hogy ti is 6 napon át munkálkodjatok, a 7-en 1-24 óráig pihenjetek meg. Erről nem akar tudni az emberiség. Az emberiség inkább azt mondja, hogy nem 6 napos teremtés, költészet, monda, mitosz, nem foglalkozom vele, amit a tudomány mond, 15 milliárd évvel ezelőtt volt az ősrobbanás. 5 milliárd évvel ezelőtt jött létre a Föld, 800 millió évvel ezelőtt az élet a Földön. Biblia, költészet, már itt Móri Zsigmond is megírta, hogy az 1890-es években mit tanítottak Debrecenben a reformátusok. Szegény Nyilas Misi ott áll az órán, és végighallgatja református tanárának az evolúcióról szóló okfejtését. Hogy a Bibliának hol maradt hely, Ádám Évának meg az egésznek, ja fiam, az költészet, valahova tedd be, a sok milliárd évbe vagy millió évbe valahol elfér. Kedves hallgatók, ha a mi gyermekeink azt tanulják, hogy a Föld evolúcióval jött létre, és honnan az evolúció? Kérdezzük az evolucionistáktól. Hát a véletlen. Miért volt 15 milliárd évvel ezelőtt ősrobbanás? Véletlen. 5 milliárd évvel ezelőtt a Föld összesűrűsödött. Miért sűrűs? Véletlen. Miért itt alakult ki, kérem, a szerves élet 800 millió? Véletlen. Az evolúciónak a nagy filozófiája véletlen. Isten és a véletlen nem fér egybe. Egy amerikai tudós azt mondta, olyan dolog ez, az evolúció, mintha abban hinnénk, hogy egy hurikán végig söpör a szeméttelepen, és összeállít egy Boeing gépet. Hogy miért? Véletlen. Kérem, lehet ebben hinni, lehet a véletlenekben hinni, lehet a hurikánban, meg a szeméttelepben, meg a Boeing gépben, de ennek miköze van Krisztushoz, és miköze van a valláshoz. Nekünk olyan teremtőnk van, aki meghalt értünk, aki nem véletlenül úgy teremtette a földünket, ahogy teremtette, nem véletlenül adta azokat a törvényeket, amelyeket adott, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy. Nem véletlen a Mózes 2. könyve 20. fejezet 8. versétől most idézett 10 parancsolat, 4. parancsolata. Nem véletlen, mert a keresztény hitnek van alapja. A keresztény hitnek az alapja az Isten teremtő erejébe vetett hit. És ez a teremtő Isten képes volt meghalni értünk. És ez a teremtő Isten képes újjá is teremteni bennünket, itt a földünkön el tud vezetni bennünket az újjászületésig, a megtérésig. Ez a kereszténységnek a lényege. Ha ebben nem hiszünk, miben hiszünk? Jézus ezért mutatkozik így be, ezért vagyunk milyen mélyen. Sok könyvet árulunk itt, az egyik legegyszerűbb, de tudományos szempontból is megalapozott könyv, a Werner Gitta Teremtés bibliai tanúságtétele. Mindenkinek ajánlom, olvassa el. Német természettudós, aki ebben a könyvében azt mondja, ha a teremtésben nem hiszünk, akkor miben higgyünk? Ha a teremtésben nem hiszünk, akkor a Bibliának mely másik részében hiszünk? Semmelyikben sem. Csak becsapjuk magunkat, csaljuk magunkat. Azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, de azt mondjuk, hogy hiszünk az evolúcióban, az evolúció mellett hiszünk a darvinizmusban, és főleg a szociáldarvinizmusban, hogy az élet az egy nagy tülekedés, az egy nagy erőszakos küzdelem, aki bírja, marja. Hiszünk a kapitalizmusban, hiszünk abban, hogy majd aki ügyesebb és aki erősebb, az előre halad, és hol van a szeretet? Hol van a szolidaritás? Hol van a megértés? Hol van a türelem? A keresztény hitnek a teremtés az alapja, a megváltás a felépítménye, és az üdvösség a koronája. De az alap nélkül se felépítmény, se háztető, se korona nincsen. Jézus azért mutatkozik be így. Erről csak ennyit röviden, és már is áttérek a második rész helyett a harmadikra, mert Jézus ezután egy dicséretet sem mond. Jézus a bírálatát kezdi el. Nincs dicséret. A korunkra nézve az a Jézus Krisztus, aki mindenkiben meglátta a jót. Az a Jézus Krisztus, akiről Ézsajás próféta így jövendőlt, hogy a megrepett nádat se töri el. A pislogó gyertyabelet se oltja ki. Az a Jézus Krisztus, akiről Jób könyve így jövendőlt, hogy ő a sziklákban tárnákat fog hasítani. Jézus Krisztus nem talál se a mi korunkban, se a mi kereszténységünkben egy szó dicséretre méltót. Kedves hallgatók, ezzel mélyen el kellene gondolkoznunk. Egy szó dicséret nincs a laodiceai levélben. Nincs egy szó dicséret a szárdiszi levélben, protestantizmus, és nincs egy szó dicséret az advent mozgalomra és a mai kereszténységre vonatkozó és a világra vonatkozó levélben, mert itt kitágul a kép, már három szinten is érvényesíthetők ezek a jézusi kijelentések. Még egyszer mondom, hogy el ne felejtsük, egy jó szava nincs Jézusnak, aki mindig a jót látta meg először, most keresve se talál jót. Na de nézzük meg, hogy mi rosszat talál. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Fordítási pontosítás, ki foglak vetni az én számból, tehát a görögben jövő időben szerepel. Jelen pillanatban még Krisztus nem vetette ki szájából ezt a világot, mert akkor már végünk lenne. De azt mondja, ha így folynak tovább a dolgok, ki fogja vetni a szájából, tehát ezt a világot, ezt a kereszténységet, ezt a látható egyházat sem így, ahogy van, nem tudja elfogadni, és nem fogja képviselni Istennél. Jézus azt mondta egyszer az életében, hogy aki megvall engeme parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem e parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is megtagadom majd a mennyei atyám előtt. Ez utóbbira vonatkozik, kivetlek a számból, jelképes kifejezés. Jézus, mint közbenjáró, nem tud bennünket képviselni a mennyei atyánál, nem tudja a bűneink megbocsátását kérni, nem tud majd örök életet adni. Elveszünk mindannyian, mint Noé özönvize idején, amikor körülbelül 800 millió, 1 milliárd ember élt, és 8 ember maradt meg. Vegyük komolyan a párhuzamot, Jézus azt mondta, ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfia eljövetelének napjaiban is. Az özönvízkor 8 ember maradt meg. A körülbelül 1 milliárd emberből. Nem ildomos játszani a számokkal, ott 1 milliárdból 8 ember maradt, most van 6 milliárd ember. Tessenek elképzelni, hogyha most Jézus azt mondaná, hogy emberek, tudjátok, hogy hány ember tudok elfogadni ebből a civilizációból? 6-szor 8, 48-at. Hát mi többen vagyunk itt? Mi közülünk a háromnegyed el akar veszni? Csak a negyed akar megmaradni? Ugye félelmetes gondolat. De Noé özönvize idején ez volt, 8 ember tudott az Isten a bárkába bevinni, a többi nem hitt ennek, nevettek Noén, hogy hülye ez a Noé. Bárkát épít, minek épít, bár szárazföldön bárkát épít? Mi lesz ebből? Megbolondult, öreg már, őrült. 8 ember megmaradt az 1 milliárdból. Most vagyunk 6 milliárdan, ugye félelmetes az összehasonlítás. Nem akarok játszani a számokkal, csak jelzem, hogy a baj súlyos. És mi a bajnak a gyökere? Azt mondja Jézus, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, sem hév. Fordítsuk le a jelképes nyelvezetet. Te igazán ateista se vagy, hideg. De igazán hívő keresztény se vagy, forró. Mi vagy, lanymeleg. A jézusi szóhasználatnak van egy nagyon konkrét alapja. Laodícia városa, mai Törökország területén, körülbelül így, itt van ez a város, hogy Laodícia. Laodícia városa fölött volt egy forrás, meleg vizet csörgedeztetett, volt egy másik forrás, hideg vizet csörgedeztetett. Ez a két forrásvíz egy patakban egyesült, és Laodícián az a kis folyó, ami átfolyt, a szó szerinti konkrét akkori Laodícián, jellegzetes ilyen langyos, áporodott vizet hömpölyögtetett. Azt mondja Jézus, hogy olyanok vagytok, mint a vizetek. Milyen a langymeleg víz? Hogyha ez a víz langymeleg lenne, azért az ember nem inná meg. Az ember friss vízre vágyik. Óhatatlanul oda emeljük a szánkhoz a poharat, de nem folyattuk ki a csapot, langymeleg a víz, hát kiköpjük. Ugye innen van ez a hasonlat. Azért, mert te sem ateista nem vagy igazán, mert hogyan is mondta Pascal? Az ateizmus a szellemi erő jele bizonyos szintig. Az ateizmus nagy dolog, mert gondolkoznak az ateisten meg bizonyos szintig. Más dolog, hogy bizonyos szinten túl már nem mennek. De bárcsak lennél ateista, így mondja Jézus. De jobban szeretném, hogyha lennél igazán keresztény. De a legrosszabb állapot, és sokan megbotránkoztak már előadás hallgatók, de mondom, hogy higgyünk Jézusnak, nem az ateizmus a legrosszabb állapot. Nem az ateizmus a legrosszabb állapot. A legrosszabb állapot a langyos vallásosság. Ezt már Dante is tudta, amikor a közömbösöket a pokol legmélyebb bugyraiba tette. Ezt minden ember tudja, hogy a langymeleg látszat vallásosságnál félelmetesebb dolog nincs. Miért? Mert úgy tűnik, hogy ez a vallás, valójában pedig ez a vallás megcsúfolása. Ezért jobb ennél az ateizmus is. Az ateistáról legalább tudjuk, hogy, az, hogy ateista. A hamis vallásosság képviselőiről, a tártüfökről, amivel ugye Molière megemlékezett, ott meg senki előtt nem lepleződik le, mert az emberek általában mindig a hamis vallásossággal azonosítják a vallást. Tessenek megkérdezni 100 embert, hogy mi a vallás. Hát az a vallás, hogy megszületünk egy egyházba, vagy keresztvíz alá tartunk egy gyereket, vagy évente egyszer elmegyünk az éjféli misére, vagy meggyónunk, vagy áldozunk, vagy ez a vallás. Senki nem fogja azt mondani, vagy a 100 közül 1-2 fogja azt mondani, hogy a vallás az nem külső dolgok szolgai megtétele, hanem a vallás az egy gondolkodáson, keresésen alapuló, egy folytonos hitbeli növekedésen alapuló ragaszkodó szeretet az Isten törvényeihez, az Istennel való együttjárás a hétköznapokban dől el, hogy ki a vallásos, nem a karácsonyi nagymisé. Nem az évenkénti egyszeri gyónáson áldozáson. Nem attól, amit tegnap így idéztem önöktől, hogy Reményik Sándor is megírta, hogy én protestáns vagyok. Keveset hisztek, sokat protestáltok, mondta a költő. A vallás, az igazi vallás az, hogy Krisztushoz ragaszkodom, Krisztus mellett döntöttem, Krisztussal élek együtt, mert én megismertem őt, megváltómnak ismertem, és nem egyedül akarom folytatni ezután az életemet, hanem azzal az Istennel, annak az Istennek a vezetésével, aki az életét adta értem. Ez a mai korban nincs meg. A mai korban bárcsak ateizmus lenne, de az volt a 18. században erősebb, mint vagy a 19-ben. Most már a világunk átfordult vallásosba, látszatvallásosságba. Leírja Pál apostol a 2. Timóteus levél 3. fejezetében, az első verstől az 5-ig, hogy az emberekben meg lesz a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Mindenki vallásos lesz. Mindenki dicsekszik majd az egyházi hagyományokkal, az őseivel, nem tudom én mivel, vallásosság az óriási lesz. A hit, Jézus azt mondta a Lukács evangélium a 18. fejezete szerint, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön. A mai korban igazi Krisztus hit, igazi Istenhez való ragaszkodás nincsen, nem is lehet, hogyha mi a véletlenben és az evolúcióban hiszünk, nem is lehet, hogyha a Bibliát nem olvassuk, nem forgatjuk, és nem adunk hitelt a kijelentéseinek, nem is lehet. De most jön a még félelmetesebb Jézusi bírálat. Mert azt mondja Jézus, hogy az a panaszom ellened, az a bírálatom ellened, hogy lanymeleg vagy. Sem hideg, sem forró, lanymeleg vagy. De most jön egy magyarázó mondat. Mivel? Most megmagyarázza, hogy hogyan áll elő ez a lanymelegség. Mitől lesz az ember lanymeleg? Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak és a szegény vak és a mezítelen. Ezt mondja az Isten választott népe, az advent nép is, hogy milyen sokat tud, és többet tud a többi felekezetnél. Félelmetes, amikor egy felekezet, mint a reformáció után is a protestantizmus kezdte azt mondani, hogy mi többet tudunk, mint a katolikusok, mert hát mi olvassuk a Bibliát. Az igazi vallás a büszkeséget nem tudja elviselni. Ahol büszkeségkél lábra, ott meghal a vallás. Lehet annak neve protestáns, lehet annak neve adventista, meghal. Nincs vallás. Az egész kereszténységben is ott van ez a büszkeség. Hiszen most a keresztény államok akarják egyesíteni a világot, nem? Az Egyesült Államok azt mondja, hogy Európai Unióra azért van szükség, transzatlanti szövetség létrejöjjön, nehogy a muzulmánok irányítsák a világot. Nehogy az az 1 milliárd 400 millió kínai kezdjét megmondja, hogy mifelé menjünk. Hát keresztény Amerikát akarok. Bush elnök 3/4 évvel ezelőtt azt mondta, hogy jó és erkölcsös Amerikát akar. Tetszenek tudni, ezt nem dollárral lehet elérni, ezt a vallás kényszerítésével lehet elérni. Kényszeríteni fogják a vallást. Meg vannak győződve, hogy a kereszténység magasabb rendű, mármint ez a lanymerek kereszténységről vannak meggyőződve, hogy ez magasabb rendű. A terroristák, gonosz muzulmánok, hát ezeket az egész világon össze kell fogdosni, hogy most már rend és béke legyen. És nagyon kapóra játszik nekik minden. Mert hát hiszen kitagadná, hogy a muzulmánok is elvetették a súlykot. És az egész világ nem büszke. Az egész világunk nem mondja azt, hogy meggazdagodtam. Micsoda építmények vannak. Micsoda hatalmas létesítmények. Mikor volt a civilizáció történetében ilyen technikai műszaki fejlődés? Csak az elmúlt 15 évre tessenek gondolni. Internet, mobiltelefon, mikroelektronika. Egy perc alatt bejön a világ másik része. Határok nincsenek, az ember megittasulva, kint jár az űrben. Azt mondod, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Nem ilyen az egész civilizáció? Ilyen benne az advent nép, ilyen benne a kereszténység, ilyen benne ez a nagy kapitalista világ, aki azt mondja, hogy azt csinálok a világgal, amit akarok. Még Istent is belekeverem a dologba. Amikor kell, előkapom a nevét, egyszer-kétszer vallásos cselekményeket is megcsinálok, de milyen megdöbbentő dolog, hogy Jézus rávezet bennünket arra, hogy a világunk egy kolosszális önbecsapásban vesztegel. Azt mondott, hogy meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak és mezítelen. Megkérdezem önöktől, hogy ami most a világra nézve a Jézusi kijelentés nagyban, kicsiben ez már elhangzott a Bibliában? Hajaj, olvassák el Malakiás könyvét, erről van szó. A zsidók is hazajöttek a babiloni fogságból, azt hitték, hogy most már minden rend, béke, fejlődés, nyugalom, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Malakiás könyve erről szól. A zsidó nép nagyon nagynak képzelte magát, nagyon középpontba állónak, és a farizeizmus kovásza elkezdett terjedni. Jézus időszakában, Jézus mit mondott a farizeusoknak? Lényegileg ez, hogy meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, pedig én vagyok a nyavajás vak, és ez a farizeusság. Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy a vámszedők és parázna nők megelőznek titeket a mennyek országában. Mert ők legalább tudják, hogy nyomorultak. Ti meg azt hiszitek magatokról, hogy ti olyan nagyon jók vagytok, holott náluk is nyomorultabbak vagytok. Megint csak Pascalt hadd idézzem. Pascal gondolatainak egy másik nagy mondása. Nem az a legnagyobb nyomorúság, hogy nyomorultak vagyunk, hanem az a legnagyobb nyomorúság, hogy nem akarunk tudni a nyomorúságunkról. Nagy gondolat. Nem az a nyomorúság, hogy nyomorultak vagyunk, mert innen Isten fel tud emelni bennünket, ha mint a vámszedők és bűnösök beismerik, hogy Istenem segíts, nyomorult vagyok, gyenge vagyok, segíts. Az ilyen embereken lehet segíteni. De aki azt mondja, hogy kérem, azért én egy jó polgár vagyok, én templomba, gyülekezetbe járó keresztény vagyok, én tartozom valahova, én olvasom azért annyira, amennyire a Szentírást is, én próbálok mindenben becsületesen, korrekt módon élni, hol van itt helye az Istennek? A vámszedők és parázna nők megelőznek titeket a mennyek országában. Malakiás könyve, a 4 evangélium, és az új szövetségben is lábra kapott ez a farizeusi lelkület a kereszténységen belül. A leghosszabban élt keresztény apostol, a Jelenések könyve írója, ne tessenek elfelejteni, János apostolnak összesen 5 írása van a Bibliában, Jelenések könyve, János evangéliuma és a 3 levele. A 3 levele közül az első levele erről szól. A János első levele erről szól, hogy az ember, vagy később egy német gondolkodó mondta, ha az ember 100-szor becsap mást, 1000-szer becsapja önmagát. Az önbecsapásról. Az emberi életben a legnagyobb veszély az önbecsapás. Vagy azt is elmondtam már itt Debrecenben a sorozatunk keretében, hogy 2 veszélyünk van, a bűn és a bűn igazolása. Ez az önbecsapás. A bűnből bármikor ki tud bennünket Isten menteni, ha bevalljuk a bűnt, ha fájlaljuk a bűnt, ha kérjük a segítségét. De Isten se tud kimenteni akkor, ha a bűneinket igazoljuk, ha megmagyarázzuk magunkat, ha önbecsapásban élünk, az Isten sem tud rajtunk segíteni. Ez az állapot emberileg nézve egy reménytelen és vert állapot. Hát aki jót gondol magáról, nem fog segítséget kérni. A farizeusoknak eszük ágában nem volt Jézushoz menni, csak azt nézték, hogy hol kössenek bele Jézusba. Kedves hallgatók, a helyzet tehát, ha csak emberileg nézem, azt mondom, hogy reménytelen. Hogy lehet azon az emberen segíteni, aki nyavajás, vak, szegény és mezítelen, de a leggazdagabbnak gondolja magát? Tessenek ezt nekem mondani, hogy ilyen emberen hogy lehet segíteni? De ha már ez egy egyház, ez már egy egész civilizáció, áthatotta, mint a ruhát a naftalin, hát azon hogy lehet segíteni? Bizonyára önök is már szellőztettek ilyen ruhákat. Mennyi ideig szellőzött ki? Hogy lehet olyan embereken, magukat keresztényeknek valló, vagy olyan civilizáción, ami magát a történelmi fejlődés csúcspontjának vallja, az Isten mélegén meg itt van a legalsó fokon, hogy lehet ezen segíteni? Azt mondom, emberileg reménytelen. És most megmutatkozik, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mert Jézus mégis azt mondja, 3 dolgot ajánlok fel. Lehet segíteni még ezen a reménytelen helyzeten is. De akkor, ha ez a 3 dologhoz ragaszkodsz. Jézus 3 gyógyírt ajánl fel. Ezt olvasom a 18. verstől. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenséged drútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Tűzben megpróbált arany, fehér ruha, szemgyógyító ír. Ez a 3 jelkép. Azonosítsuk, és megértjük Jézusnak a gyógymódját. Ez körülbelül olyan, kedves hallgatók, mint hogyha itt a teremben egyik részünk rákos beteg lenne, másik részünk cukros lenne, a harmadik részünk, nem tudom én, milyen súlyos beteg lenne, belépne Jézus Krisztus, és mindannyiunkat megszólítana, meg tudnálak benneteket gyógyítani, csak fogadjátok el a gyógymódot. Ne menjetek a vajákosokhoz, ne menjetek az okkultgyógyítókhoz, ne menjetek se jobbra, se balra, hanem jöjjetek én hozzám, én meg tudlak titeket gyógyítani. 3 gyógyszerem van. Ha ezt igényelitek, ha ezt tőlem, védj tőlem, ha ezt tőlem beszerzitek, teljesen meggyógyítalak benneteket. Minek a jelképe a tűzben megpróbált arany? Péter apostol első levele, első fejezete azonosítja ezt a jelképet. Tessék majd otthon elolvasni, Péter apostol első levele, első fejezetében azt olvassuk, hogy a ti kipróbált hitetek, mint ami becsesebb a tűzben megpróbált aranynál. Csodálatos jelkép. A tűzben megpróbált arany az igazi hit jelképe. Jézus azt mondja, a hit hiányzik, ezt akarom pótolni. De én igazi hitet akarok adni, nem vallásoskodást, nem langymeleg egyháziaskodást, nem emberek által kimondott nagy szavakat, én igazi hitet akarok nektek adni. Mi az igazi hit? Tessenek ezt a jelképet egy kicsit ízlelgetni. Tűzben megpróbált arany. Nem csak aranynak mondja, tűzben megpróbált aranynak. Mit akar ezzel kifejezni? Azt akarja kifejezni, hogy ahogy az aranyrögöket is kiszántják, vagy kibányásszák, és utána a kohókba beteszik a tűzbe, hogy a salak az máljon le róla. A hit is ilyen. A hit először egy ilyen rögös valami, ott van az arany a fiatal, friss hívőben is, de nagyon sok sallang, salak, régi szokások, elgondolások, beidegződések, stb. Is ott tapadnak ahhoz a hithez. Isten azért enged meg próbatételeket az életünkben, hogyha ő hozzá ragaszkodunk, akkor a salak lemálik az aranyról. A hit egy állandóan fejlődő, tisztuló valóság az életünkben. Ennek kell lennie. Akinek nem ilyen a hit, annak nincs hite. A hit az nem olyan, hogy egyszer adják a hitet, aztán örökre ott marad az a két deka arany. A hit az, hogy kapsz egy kiló tömböt, benne van a két deka arany, de azt neked állandóan be kell tenni a tűzbe, hogy máljon le róla, ami nem arany. A hit az egy fejlődő, tisztuló valóság. Az életnek hatalmas ajándéka. Azért küzdeni kell. Azért meg kell harcolni. Minden nap meg kell harcolni. De védj tőlem, én segítelek ebben a harcban. Igazi hitre van szükség, mert az igazi hit a gazdagság. Kérem szépen, ebben ki hisz ma? Volt város, ahol engem ezért kinevettek. Tényleg azt tetszik hinni, hogy az a gazdag, akinek hite van? Mentem egyszer egy városban, este volt előadás, délután valahol, valaki megállt biciklivel, leállt, jaj, kedves tanul, maga nagyon gazdag lehet, mert magának van hite, de azért én nem ezt tartom a hitet gazdagságnak. Hát ez a gazdagság az, akinek van pénze, lehetőségei elő, szépen tetszik beszélni, de már ma este se fogok elmenni az ön előadására. Ki hisz abban, kedves hallgatók, hogy a hit a legnagyobb gazdagság? Jézus szavai mögött egy különös dolog is áll. Laodicea nagyon gazdag volt. Ma is vannak gazdag városok, nem akarom megmondani, hogy Magyarországon is hány gazdag város van. Nem egészen becsületesen gazdagodtak meg, de gazdagok. Laodicea olyan gazdag volt, hogy a Jelenések könyve előtt pár évtizeddel földrengés, egy hatalmas nagy földrengés szinte az egész várost romba döntötte. Ez a földrengés a 60-as években történt, tehát az első század 60-as éveiben történt, és még az akkor uralkodó, közmondásosan borzalmas Néró császárt is megdöbbentette. Néró császár a Római Birodalom nevében fölajánlott államsegélyt Laodiceának. Laodicea azt mondta, köszi szépen, nem kell. Gazdag vagyok. Ritka eset, nem? Hogy egy város azt mondja a császárnak, hogy nem kell neki mondjuk pár 10 vagy 100 millió forint mai értékbe átszámítva, majd én a romokat újjá fogom építeni. Ilyen a mi világunk is. Nem nagyon fogad el segítséget. Boldogok a lelki szegények, övék a mennyek országa. Boldogok azok az emberek, akik elfogadnak Krisztustól segítséget. Boldogok azok, akik hitre vágyakoznak, akik igazi hitre vágyakoznak, azok az emberek, akik Jézusnak az első gyógymódját elfogadják. Mi a második gyógymód? A második gyógymód a fehér ruha. Minek a jelképe a fehér ruha? A fehér ruha a megváltozott jellem jelképe, azonosítása Jelenések könyve 19. fejezetében található. Fehér ruha, megváltozott jellem. Min alapul ez a jelkép? A Biblia szerint mi, ahogy ide születünk a világra, felnövekszünk, jellemet egyikünk se örököl, természetet öröklünk. Lelkiismeretet, értelmet azt fejlesztünk. Inkább fejlesztünk, mint öröklünk. De jellemet, a jellem formálás mindenkinek a saját kezében van. Ha valaki a jellemformálásról három fejezetet is akar olvasni, Ellen White gyermeknevelés című könyvében három fejezet van, hogy hogyan tudsz igazi jellemű emberré válni. A jellemformálás az élet legnagyobb művészete. a nevelés, a pedagógia, hogy egy emberből milyen ember, milyen jellemű ember ez, ez az életnek a legnagyobb tudománya, a legnagyobb művészete. A Biblia azt mondja Ézsaiás könyve 64. fejezetében, hogy mindannyiunk élete olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha minden igazságunk. Az igazságaink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, nem a bűneink, az igazságaink. Ami önigazoló emberi lényünk, szennyes és megfertőztetett ruha az Isten szemében, de az Isten akar nekünk ugyanúgy fehér ruhát adni, ahogy adott Zakariás könyve 3. fejezete szerint Józsuának, a zsidó nép főpapjának, ahogy adott az atya a tékozzó fiúnak, Lukács 15. fejezete szerint, hogy hazajött. Isten mindannyiunknak felajánlja a fehér ruhát. Jézus kijelentése mögött itt is érdekes történelmi háttér áll. Laodiceában volt egy posztóüzem. A posztóüzem fekete ruhát gyártott. A fekete ruha nagyon bőségesen jövedelmezett. Hát általában ugye a divatnak, meg nem tudom minek köszönhetően, sokszor azok jövedelmeznek. Például ott a fekete ruha volt a nagy árucikk, pedig hát a Közel-Keleten meleg van, az a fehér ruha kényelmesebb. Nem, a fekete ruhából nagyobb vásárt tudtak csinálni, és Laodicea posztóüzeme gyártotta a fekete ruhákat, és iszonyúan gazdag volt ez a város. Jézus ennek a hátterén mondja, hogy emberek, vegyetek tőlem, de fehér ruhákat. Soha nem változik meg a jellemetek, ha nem rám néztek. Akit szemléltek, akivel sokat foglalkoztok, aki a példaképetek, ahhoz fogtok hasonlóvá válni, ha én leszek a példaképetek. Akkor krisztusi arcvonások fognak megszületni rajtatok. Ha nem én leszek a példaképetek, az ellenségem arcvonásait hordozzátok. Ugye a Biblia Krisztus ellenségének, kiben szintén nem hisz ma az emberiség, Sátánt nevezi. Sátáni arcvonások vannak a jellemünkben. Önzés, türelmetlenség, idegesség, akarnokság, célra törés, kemény erőszakosság. Egyik barátom mondta a rendszerváltás után, hogy új nyugati tulajdonosa lett a gyáruknak, és azt mondta, célra törően, belemenősen az összes konkurenciát legyőzni, beléjük menni a gyomrukba, mondja a barátom, hát én erre nem vagyok képes, én azért becsülöm a másik embert, meg a másik céget is, akkor talán majd máshol keresd meg a kenyeredet. Jézus Krisztus azt mondja, nem a belemenőség, nem az erőszakosság, a szelídek öröklik a földet. Az emberek, nem a vadállatok, az emberek. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága. Hogy ember legyél, öltözeted legyen. De olyan öltözeted, ami az egész testedet beborítja, nem olyan, hogy csak néha napján fölveszel valamit, azt is úgy, hogy retkes a lábad. Szép fehér a ruha, de egyet lépsz, már kivillan a lábad, hogy mi van ott. Nem, az egész embernek meg kell változni. A megszentelődés, Sardisban éppen ez hiányzott, a protestantizmus éppen ezt nem prédikálja, a megszentelődés. Azért volt az 5. levélben is a fehér ruha központi jelkép, tetszenek rá emlékezni? 3-szor fordult elő a fehér ruha. Itt újra Jézus azt mondja, fehér ruhákra van szükség. És a 3. dolog, a tűzben megpróbált arany, a fehér ruha után, Jézus azt mondja, a szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss. Az ír, a szemgyógyító ír, a kenet, megkenni a szemet. Érdekes, Laodiceában nem csak posztógyár volt, kenőcsüzem is volt. Nagyon gazdagok voltak abból is a laodiceaiak, mint ahogy ma is, aki gyógykenőcsöket előállít és forgalmaz és jól megreklámozza, az nem kis gazdagságra tesz szert, akár pozitív, akár negatív értelemben. Jézus ezért mondja, védj tőlem szemgyógyítóírt, kenn meg a szemgyógyítóírral a szemédet, hogy láss, minek a jelképe a szemgyógyítóír? A Szentléleknek és a Szentlélek által sugalt Isten igéjének. Mi emberek az élet hétköznapjaiban két hatalmas segítségre számíthatunk. A köztünk, itt a világon most itt levő Szentlélekre, aki itt van közöttünk, az Atya a mennybe van, a Fiú a mennybe van, a Szentlélek itt van a földön, mint Krisztus helyettese. A Szentlélek bárkin segít, a Szentlélek szelídé csendes hang, nem rikoltozás, üvöltözés, nem transzállapot, etc. etc. Szentileg szelidét, csendes hang. Ha valaki azt mondja, hogy Istenem, miért vagyok én olyan nyomorult? Hát ilyennek kell nekem lennem. Én más ember akarok lenni. Én keresem, hogy hogy lehetnék más. Én kinyitom az Isten szavát, az Isten igéjét, és kezdem olvasni a Bibliát, és olyan a Biblia, mint a szemgyógyító ír, mert a Szentlélek ihlette, az ő lelke ihlette, az ő szája parancsolta, az ő lelke gyűjtötte össze őket, mert az írásban egyetlen szó se támad saját magyarázatból. Mit idéztem? Ézsaiás 34.16, 1 Péter 2.21. Igen, Ézsaiás próféta is, Péter apostol is azt mondják, hogy szemgyógyító írra a Szentléleknek és a Szentlélek által kinyilatkoztatott Bibliának a segítségére van szükség. De ma Ézsaiás prófétával együtt föltetnénk erre a könyvre nézve a kérdést. Ki hitt a mi tanításunknak? Így kezdődik Ézsaiás legmegrendítőbb jövendőlése a könyve 53. fejezetében, amikor Jézusról, mint szenvedő szolgáról jövendől, így kezdődik az a csodálatos és megrendítő szakasz. De ki hitt a mi tanításunknak? Ma az Istennek ki hisz? Ma ennek a könyvnek ki hisz? Hisznek 1000 politikusnak, 2000 egyházfőnek, 3000 világsztárnak, az emberek ismétlik ezeknek a nagy embereknek a halhatatlan mondásait, az élet hétköznapjai zajosak a nagy emberi véleményektől, az Isten némasságra ítélt az emberi világban. Hogy mondta Dante 700 évvel ezelőtt, hogy olvasom Dante isteni színjátékát, úgy beleremegek. Mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, s mindazt prédikálják, s hallgatni kell az evangéliumnak. 700 éve írta le Dante a pokol 19. énekében. Mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, s mindazt prédikálják, s hallgatni kell az evangéliumnak. Ma nem ugyanez van, sokkal erőteljesebben és az egész világra kihatóbban van vallásosság, sokan hivatkoznak a kereszténységre, de a Bibliára ki hivatkozik? Ki mondja azt, hogy az Isten azt mondja, hogy? Ki mondja azt, hogy Jézus Krisztus a laodíciai üzenetet intézi az emberiséghez? Ezt ki mondja? És egyáltalán erről ki tud, hogy Jézus Krisztus üzenete hozzánk a laodíciai levél, a három gyógymóddal, tűzben megpróbált arany, fehér ruha, szemgyógyító ír. És kedves hallgatók, itt jön a csoda. Mert hogy Jézusban mekkora a szeretet, hogy lenyúl itt a legnagyobb mélységig, ez körülbelül olyan, mint amikor Jézus az életében a farizeusokat is kérlelte. Amikor ott állt a főtanács előtt is, a leghazugabb emberek előtt is. Ezek az akkori papok voltak. A leghazugabb emberek mindig a papok. Őrájuk bizatott a legtöbb, és akire a legtöbb bizatott, és nem csinálják meg, mindig azok a leghazugabbak. De én egyébként nem általában a kereszténységről beszélek, hanem az advent mozgalomról. A protestantizmusnak a maradékáról. Csak a kérdés az, és mindig is ez volt a kérdés, hogy ki akar Jézushoz tartozni. Egyházhoz tartozás soha nem védett meg. Lehetett valaki Luther idejében luteránus, azért nem üdvözült, mert luteránus volt. Lehetett valaki a Miller mozgalomban, azért nem üdvözült, mert a Miller mozgalomban volt. Lehet ma valaki a látható egyházban, azért nem üdvözül, mert a látható egyházban van. Az fog üdvözülni, aki elfogadja Jézus gyógyszereit, ezt a három gyógyszert személyesen, tűzben megpróbált arany, fehér ruha, szemgyógyító ír, mind a három, ha a három közül egy hiányzik, elvesztünk. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és térj meg. Jézus azt mondja, hogy egy dicsérő szavam nincs. De van még egy utolsó felszólításom. Én szeretek minden embert. Hogy ne szeretném az egyházamat, a látható, általam kiválasztott egyházat, még ha itt van is a legmélyen, és hogy ne szeretném? De vegyétek tudomásul, ha nem tértek meg a jó szóra, erre már volt példa, Az őskeresztények is, amikor így mentek lefelé, mit mondott nekik Jézus? Amikor az őskereszténységben kihűlt az első szeretet, mit mondott Jézus? Az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Térj meg azért, vagy ha nem, oda megyek, és a gyertyatartódat megmozgatom. Ezért hozta, ezért engedte meg Jézus az üldözéseket, nyomorúságokat engedett meg Jézus. Itt az első, második, harmadik, negyedik századig iszonyatos nyomorúságokat, a nyomorúságok felrázták a keresztényeket. Mit mond itt Jézus? Akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos és térj meg. Szenvedések, megpróbáltatások árán, de ha tudnánk, hogy meg fogunk térni, úgy elfogadnánk betegséget, szenvedést, nyomorúságot is. Ugye, hogyha el akarunk jutni az örök életbe, és találkozni akarunk Krisztussal, akkor mindent elfogadnánk, még amit ő kilátásba helyez, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Nagyon sok emberi élet akkor változott meg, amikor valami nyomorúság köszöntött be abba az emberi életbe. Sajnos ezt kell, hogy mondjuk. Miért nem tudunk mi emberek fiatalon, egészségesen, jó körülmények között gondolkodni, keresni és az Istent megtalálni? Miért kell mindig a nehézségeknek, miért kell mindig a nyomorúságoknak, a nélkülözéseknek, a betegségeknek közbejönni? De Jézus a történelem végén is ezt kell, hogy mondja, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és térj meg. És azt mondja Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő én velem. Egyrészt Jézus azt mondja, itt a történelem vége, az ajtó előtt állok és zörgetek, nincs idő. A történelem lehanyatló félben van. Most kell az egész világot fölrázni, légy buzgóságos, térj meg, mert ide kell jutnod. Ide kell feljutnod. Mert az egész világot kell felkészíteni az én eljövetelemre. Az itteni megtérés, amit majd látni fogunk, kedves hallgatók, csak nehogy úgy lássunk meg, hogy nélkülünk. Az elkövetkezendő időkben, és biztosan tudható a Bibliából, hogy meg fogjuk ezt látni. A világot Krisztus meg fogja rázni. Már a világ fája remeg. Pál a zsidókhoz írt levélben azt mondja, hogy az az Isten, aki egyszer szólt, azt az ígéretet is mondja, meg fogom rázni az egész világot. Eléggé rázkódik a világunk. Mondhatnám, pókfonálon függ. Mondhatnám, hogy a földrengések, a tornádók, a tűzvész, a katasztrófák, ezrei, az emberi borzalmak, a háborúk, így mozog a világ. Még ennél jobban is meg fogja rázni az Isten. Mert nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön, Dániel könyve 12. fejezet első verse szerint. És az egész világ föl fog ébredni. És az egész világnak dönteni kell. De hogy tudjon dönteni a világ, hogy Krisztus ellen vagy Krisztus mellett? Csak is úgy, hogy légy buzgóságos, térj meg, az ajtó előtt állok és zörgetek. Én emberek által akarom hirdetni az evangéliumot, és Jézusnak van egy hatalmas nagy proféciája az egész Bibliának, A legnagyobb jövendőlése a Máté 24:14. A Máté 24:14-nél lélekemelő profécia nincs. És az Isten országának ez az evangéliuma. Bizonyságul hirdettetik majd minden népnek, és akkor jön el a vég. Mielőtt a vég eljönne, már az ajtó előtt áll és zörget Krisztus, mielőtt belépne, mielőtt eljönne a világra, az egész világon hirdettetni fog az evangélium ilyen hatalmas, mindenki számára látható módon, hallható módon. Ma az emberek nem tudnak választani. Ma az emberek olyanok, mint Jónás könyve azt mondja a Ninive beliekről, hogy nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. Teljesen összezagyvált, teljesen alternatíva nélküli világ. Az emberek nem tudnak igazi választásokat tenni. Az a választás, amit a politika mond, jobb, bal. Kérem, hát ha valaki akar ebbe hinni felnőtt ember létére, ő lássa, mondja Arany János, nem választás, hanem nyilvánvaló becsapás és álnokság, az igazi választás, hogy lehetek igaz ember, rosszat legyőző, természetemet legyőző, a világ kísértéseit legyőző, vagyis krisztusi ember, ahogy Dosztojevszkij mondta, krisztusi ember, lehetek egy krisztusi ember, vagy pedig a másik hatalom maszkját kell magamon hordozni. Mert ha nem leszel krisztusi ember, akár akarod, akár nem, ennek a hatalomnak az arcvonásait fogod hordozni. Nos, Isten ezt a választásunkat meg fogja könnyíteni. Isten lehetőséget ad, hogy igenis jobb és bal között tudjon mindenki választani. Ezt Jelenések könyve 14. fejezetétől nagyon részletesen látjuk majd, hogy ezt Isten hogyan fogja megcselekedni. A Máté 24:14 a Jelenések könyve 14. fejezetében részletes kifejtést nyer. Majd elérkezünk oda. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Milyen keresztényekre van szükség? Nem csak azok, akik hallják ezt az örgetést, hogy már közel van, hát ezt ma az ateisták is hallják, kedves hallgatók. Én annyi sok ateist embertől hallottam már az utóbbi időben, hogy mi lesz ebből a világból. Ebből a káoszból, ebből az űrzavarból, ebből a borzamból. Tessék nekem megmondani, hogy mi lesz ebből? Ezért ajánlom mindenkinek, hogy a proféciákról szóló könyveket, legelsősorban ezt a könyvet forgassuk. 120 évvel ezelőtt íródott ez a könyv. Leírja, hogy most tegnap mi volt, ma mi van, és hogy holnap mi lesz a bibliai proféciák szerint. Ha nem ismerjük a proféciákat, ez a könyv a legjobb bevezetés abba, hogy meglássuk, hogy a proféciák mire mutatnak. Milyen kereszténységre van szükség? Nem csak olyan, aki hallja a hangot, aki hallja a kopogtatást, mondom, azt már az ateisták is hallják. Olyan kereszténységre van szükség, aki Jézust beengedi, leülteti, és nem csak elébe tesz valamit, hogy ő egyék egyedül, hanem vele vacsorálok, és ő én velem. A legszorosabb összeköttetés, hogy ami embereknél lehetetlen, Istennel együtt lehetséges legyen. Ez a legszorosabb. Jézus ezt a legszorosabbat úgy is jelezte, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. A legszorosabban oda kell kapcsolódni a szőlőtőhöz, a szőlővesszőnek, hogy gyümölcsöt tudjon teremni. Nálam nélkül semmit nem cselekedtettek. És kedves hallgatók, itt következik be a csoda, amiről először beszéltem. A kereszténység történetében volt nagy hit, őskereszténység, üldözések egyháza, reformáció, csúcsok voltak, Philadelphia csúcs volt. De a Biblia azt mondja, olyan hit lesz az emberi történelem utolsó nemzedékében, szinte belecseng a fülünk. Tessenek csak figyelni, mit mond Jézus a 21. versben. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Jézus a saját győzelméhez, Jézusnak a golgotai áldozatához hasonló, ez a legnagyobb győzelem, ennél nagyobb győzelem nem volt eddig a világtörténelemben, hogy valaki eljött a földre, ugyanolyan emberi természetben, mint mi, noha Isten fia volt, de ugyanúgy felvette Máriától a gyenge emberi természetet, és soha, de soha nem követett el bűnt. Ennél nagyobb győzelem nem volt. Jézus azt mondja, hogy a történelem utolsó nemzedékében, a Laodícia időszakában, az advent nép, az igazi kereszténység összegyűjtésével lesz igazi kereszténység. Milyen kereszténység lesz? Aki győz, amiképp én is győztem. A hét utolsó csapás idején olyan emberiség lesz majd, ami Jézus győzelmét hirdeti, eddig csak egyedül Jézus győzött, utána győztek még egyes emberek a történelemben nagyon sokszor. Itt egy egész közösség, egy igaz emberiség ér el erre a győzelemre, aki győz, amiképpen én is győztem. Az ül velem abba a királyi székbe, ami az atyám királyi széke. Abba ültem én is, és ti is abba fogtok ülni. Zárójelben, hogy a régi ókori királyi székek nem olyanok voltak, mint a középkoriak. A régi ókori királyi székek olyanok voltak, mint egy ilyen U alakú pad. Az ókor demokratikusabb volt, ezt mindenki tudja. Mi csak beszélünk a demokráciáról. Az ókorban úgy volt, hogy volt ez az U alakú pad, középütt ült mondjuk a király és az országnők, és mindenkit odafogadtak, akik egyetértettek velük. a mennyei atya mellett ott van Krisztus jelkép, de nagyon beszédes jelkép. Az atya mellett ott van Krisztus, és Krisztus megosztja a királyi székét. Nem egy királyi szék van, nem kettő, egy egész hosszú pad. Mindenki ott lehet a királyi székben, de az utolsó nemzedék tagjai vannak a legszorosabb közösségben Krisztussal. Miért? Mert az egész világ ellen harcolva győznek. A világ ketté válik. Amiután a nagy evangélium hirdetés befejeződik, amiután mindenki világosan látja, hogy kicsoda az Isten, miért jött el Krisztus, miért ilyen a történelem, az egyedüli megoldás, miért csak Jézus második eljövetele és közbelépése, az emberiség egyik része Jézussal azonosul, a másik része nem Jézussal azonosul. Aki Jézussal azonosul, annak olyan győzelmet kell elérnie, hogy a győzelem, ami legyőzte a világot, a mi hitünk, a győzelem, ami legyőzte a világot. Nagy győzelem. Krisztus is legyőzte Sátánt, összes kísértését és az összes emberi gonoszságot. Nagy győzelem volt. Jézus utolsó hívő nemzedékében élő emberek ugyanilyen győzelemre fognak eljutni. Ezért mondja Jézus ezt az ígéretet, aki győz, amiképp én is győztem, az ül velem abban a királyi székben, amit az atya adott, hogy üljek ővel az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ha már Pascalt kétszer idéztem, az előadást egy harmadik Pascal idézettel zárom be. Azt mondja Pascal, Krisztus nélkül semmik vagyunk, Krisztussal együtt mindenek lehetünk. Krisztus nélkül semmik vagyunk, ez a jelenlegi helyzet. Nem hiszem, hogy bármelyikünk azt mondhatja magáról, hogy annyira szorosan együtt él Jézus Krisztussal, hogy mint a fügefa, amikor lombosodik, mutatta magát a többi száraz fa és ág között. Jelen pillanatban még nincsenek igazi keresztények, és végképp nincs igazi kereszténység. De karnyújtásnyira tőlünk lesz. Minek köszönhetően lesz? Ha te hiszel ebben. Noénak is csak az Isten szavában kellett hinni. Noé azt mondta, hogy özönvíz jön a földre. Esni fog az eső. 1700 évig nem esett az eső. Soha. Noénak meg az Isten azt mondta, esni fog az eső, megerednek az ég csatornái, felfakadnak a mélység forrásai, özönvíz borítja el a földet. És Noé, aki Istennel járt, hitt az isteni szónak. Ő egyedül Istennek hitt. Senki ember nem mondta azt, hogy lesz eső, azt, hogy lesz özönvíz. Ma senki ember nem mondja, hogy Jézus Krisztus eljövetele olyan közel van, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, vagy tetszettek erről hallani? Az emberiség ma úgy él, hogy majd az elkövetkezendő évszázadokban, meg a következő évmilliókban, csak egy idős magyar költő jelentette ki 2 évvel ezelőtt, hogy ő már nem hisz abban, hogy az emberiség megéri a 21. század végét. Én a közepe megérésében sem hiszek. És ezt nem azért mondom, hogy valami vészjósló, fenyegető dolgot mondjak, a föld megérett az aratásra, mondta Jézus. A gonoszság megérett, a konkoly megérett, a búza nem érett meg még. A konkoly borzalmasan megérett ma. A búza megérése, a Krisztus igazi tanítványainak megérése, igen, erre van még néhány nap, mondhatnám is, van még néhány év, vagy ki tudja, nem merek ilyet mondani, lehet, hogy csak hónap. Itt vagyunk a mélyen, ha Krisztus tanácsait megragadjuk, ha hitben őhozzá akarunk ragaszkodni. Jézus mindenkit ide fog felhozni, hogy még eszköz is legyen arra, hogy az egész világnak hirdesse az evangéliumot bizonságul minden népnek. És akkor majd két csoport. Először az igazi kereszténység, ami magára talál. Utána az ő szavukra a világ is meg fog térni. A világ ma miért nem tér meg? Nincs igazi kereszténység. Lesz igazi kereszténység, a világ is megtér, mert a világ maradéka. Nem mindenki fog megtérni, sajnos. Két rész lesz, a megtértek, a Krisztus követők, és azok, akik Krisztussal ellentétbe helyezkednek. És Krisztus akkor engedi el a szeleket, akkor jön el az a hét utolsó csapás, amiről Jelenések könyve 15., 16., 17., 18. fejezete beszél, ami itt van előttünk egy karnyújtásnyira. Mert a Mester az ajtó előtt áll és zörget. A hatodik csapás már azt mondja, hogy Jézus érkezik a földre, angyalseregektől kísérve. A hetedik csapás lezárja a földi történelmet. És ha Tóth Árpáddal akarnám befejezni, mivel hogy debreceni volt, s kileng a légbe a hószín szárnyú béke, mondhatnám ezt is, hogy a hatalmas nagy verse az elég egy rekettye bokorhoz, ami az első világháború után festett, hogy kileng a légbe a hószín szárnyú béke, de nem idézem Tóth Árpád versét, mert Tóth Árpád azt is mondja, csak akkor lesz rend és nyugalom a világban, ha ember utáni csend lesz. A Biblia azt mondja, nem ember utáni csend lesz. Emberek igazán hívők lesznek, megfogadják a laodíciai üzenetet, Krisztushoz találnak, Krisztus felhasználhatja őket, felgyorsulnak az események, a végső nagy evangélium hirdetés beteljesedik, és Krisztus eljöhet. Zárszó. 20 évvel ezelőtt beszéltem először erről a kérdésről. Békés megyében jártam, és megkérdeztem azt a gyülekezetet, ahol erről a laodíciai üzenetről beszéltem, hogy vették volna ezt, ha az 50-es években valaki ilyesmiről beszél. Mondjuk, ha én idősebb lennék, és 1950 tájékán beszéltem volna erről, a gyülekezet őszinte volt, azt mondta, megöltünk volna. Megöltünk volna. Hiszen mi nekünk van ismeretünk, tudásunk, profétünk, tudjuk, hogy mennyire közel van Jézus, hogy ilyen gyalázatos állapotban, hogy majd az Úr segít. Az 50-es években, jóvá hagytam őket, mondom, köszönöm szépen, hogy ilyen őszinték voltatok, még élek, akkor megöltek volna. Nagy előrehaladásnak tekintem, hogy ugyanazon a helyen, 80-as években már nem öltek meg, hanem azt mondták, hogy akkor megöltek volna. Önök valószínűleg most hallják először ezt az üzenetet, feltételezem, hogy a legtöbben. Ne öljenek meg engem ezért. De ami ennél súlyosabb, ne öljék meg Jézus Krisztust. Egyszer már megöltük. Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, hogy sok ember ma is keresztre feszíti az Istennek ama fiát. Egyszer már megöltük Krisztust. Megmutatta Krisztus, hogy ez az emberiség mire képes, és mi is megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. De most, amikor Krisztus ezt üzeni, ne öljük meg, hanem adjunk azért hálát, hogy Jézus ki akar emelni még ilyen emberileg reménytelen helyzetből is. Én 20 éve, nincs olyan év, de nincs talán olyan negyed év, amikor erről ne beszélnék. Tudom, hogy súlyos téma, nehéz téma. Tudom, most azt mondom, hogy Jézus Krisztus és a világ szinte túl meredek alternatívának látszik. De ez Jézus Krisztus mának szóló üzenete. Ez Jézus Krisztus kérlelése. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Hogy lehessen jobban, erőteljesebben kifejezni, hogy mennyire közel mindaz, amit Isten proféták 100 proféciáival előre jelzett. Minden beteljesedett, 97-98%-ban, 2-3% van előttünk. Láttunk mindent, a mai ember nagyon ellenőrizni akar, mindent nagyon látni akar. Tőlem is a televíziós adásoknál mindig azt kérdezték, hogy hol járunk az időben. Hát csak ki kellett találjam ezt a primitív hasonlatot, hogy a keletiből futottunk ki, Bécsbe tartunk, nem Tatabányánál járunk, nem is Győrnél, még csak Hegyeshalomnál se, Svehátnál járunk. Na, hát most valamit kellett mondani, Svehátnál járunk. Ilyen közel van mindaz, ami előttünk van. Vagyis a zárszómat is ezzel a zárszóval fejezem be, kedves hallgatók, amit Keresztelő János, az első advent hirdetője mondott, a második adventkor is ezt kell, hogy mondjuk. A fejsze a fák gyökerére vettetett. A világ fája inog, és a világ fáját ki kell vágni. Korhat. nincs gyümölcs rajta. Már az emberi élet kérdéses, már a halak is nyögnek, a madarak is, az egész természet szenved, és az emberi világ, és belül az emberek, tönkrement emberek. Nem külsőleg, inkább belsőleg szenvednek az emberek. Jézus vágyakozik eljönni, már rég eljöhetett volna. Végtelenségig nem fog várakozni, aki az ajtó előtt áll és zörget. Az Isten hosszú tűrő, de nem végtelen tűrő. Az eljövetel, ami a küszöbön van, hamarosan bekövetkezik. A kérdés az, hogy te akarsz-e Krisztussal találkozni? Szeretnél-e vele találkozni? És szeretnél-e örök életet élni egy egészen más újjáteremtett földön? Vagy pedig ebben az életben olyan terveid, olyan reményeid vannak, hogy talán úgy gondolod, hogy ez az élet még valami vége láthatatlan módon folytatódik tovább? Jézus azt mondja, hogy ahol a dög oda gyűlnek a kesejük, a világ már kimuló félbe van, köröznek is fölötte a kesejük, válják ennek a szegény világnak a csontját, innyát, húsát, mindenki tépdesi ezt a világot, meggazdagodni akar, még mit tegyünk, mit ígyunk, utazzunk. Nagyon rövid az élet, de ameddig élünk, addig élvezzük az életet, aztán úgyis meghalunk. Ez ma a világ filozófia. Mi ide akarunk tartozni? Vagy egy örök életre készülünk, egy újjáteremtett földön, amit Jézus második eljövetele után, hogy a bibliai proféciák jelzik, pontosan be fog teljesíteni, hogy íme én mindent újjá teszek. Ez van Jelenések könyve 20. fejezet. Íme én mindent újjá teszek. Nem ilyen világba fogtok élni, nem ilyen világban kell szenvednetek. Mindent újjá teszek, és sem gyász, sem fájdalom, se jajkiáltás nem lesz, mert a régi ég és a régi föld elmúlt, én mindent újjá teszek, és aki győz, az örökségül nyer mindent, és annak én az Istene leszek, és az a fiam lesz nékem. Istenünk-e Krisztus, és fiak szeretnénk-e lenni? Ez a kérdés. És ezért mondtam, hogy az még csak a kisebb baj, hogyha valaki erről beszél, és azt megölik, a nagyobb baj, hogyha azt ölik meg, aki üzeni ezt. Ne feszítsük föl az Isten fiát, ez egyszer megtörtént már. Amikor Jézus ezt vállalta, azért vállalta, hogy mi felocsodjunk ebből a borzalmas kábaságból, megtanuljunk igazán szeretni, és megtanuljunk igazán Istenhez ragaszkodni.